Az aréna vendége Gál Péter, a Semmelweis Egyetem menedzserképző központjának programvezetője. Ugye még egy nagyon picit visszatérve, bár azt mondta, hogy a finanszírozás, illetve az ellenőrzés reformját meg lehetne oldani privát tőke nélkül is, de amikor a privát tőkéről beszélnek, akkor azt is mondják, hogy ez azért jó, mert ezzel forrás kerül be, tőke kerül be a rendszerbe.
Így van, de ezt nagyon fontos tudni a hallgatóknak, hogy igazából nagyon minimális összeg fog bekerülni csak a rendszerbe. A jelen pillanatban az a konstrukció a törvény szerint, hogy a befektetőknek a megalakuló 22 egészségbiztosítási pénztárban a 49%-os tulajdont azt meg kell vásárolnia, és ezt pénztártagonként 12 ezer forinttal tudják megtenni, amit hogyha ugye felszorozzuk a 10 millió lakosra, ez egy maximum 120 milliárd forintos egyszeri bevételt jelent. Na most azt is érdemes tudni, hogy ez a 120 milliárd forint, ennek a döntő többsége nem fog az egészségügyi ellátórendszernek a fejlesztésére fordítani, tehát amit majd kifestik a kórházakat, nem lesz pénz a kórházaknak a kifestésére, hiszen ez elsősorban a rendszernek a megalakulására fog fordítódni. Van egy olyan követelmény például, hogy ezeket a pénztárakat a befektetőknek fel kell tőkésítenie, 3 milliárd forint lesz minden egyes pénztárban ez a minimális tőke, amit bele kell tenni a rendszer. Be. Ez a 22 pénztár, ugye, hogyha összeszorozzuk, ez 66 milliárd forint, tehát eleve több, mint a fele ennek a 120 milliárd forintnak, hogyha ez egyáltalán bejön a rendszerbe, az eleve ennek a rendszernek, a működésének, a kialakításának a költségeire fog tulajdonképpen fordítódni, tehát nem kórházaknak a helyzetének, vagy az járóbeteg szakellátó intézmények helyzetének a javítására.
Hát ha egyáltalán bejön a rendszerbe, mert hogy éppen tegnap az egyik nagy egészségpénztár igazgatója azt mondta itt az Inforádióban, hogy ő úgy tudja, hogy nyilván ő és más nagy egészségpénztárak a népszavazás eredménye miatt, vagy így a népszavazás után nem hogy pénzt nem nagyon akarnának tenni ebbe a rendszerbe, hanem nem is biztos, hogy be akarnak lépni.
Én maximálisan megértem a befektetőket, ez egy olyan bizonytalansági tényező a rendszerben, amit már eddig is nagyon sok részletkérdés tisztázatlan volt, tehát most se lehet még jelen pillanatban se egy tisztességes üzleti tervet elkészíteni. De ez egy olyan politikai kockázatot jelent, hogy én elkezdek ebbe dolgozni, energiát beletenni, és jön majd mondjuk szeptemberben egy népszavazás, ami eltörli az egész rendszert. Tehát ha nem lett volna sikeres ez a népszavazás most, akkor kicsi lett volna az esélye annak, hogy a szeptemberi népszavazás is sikeres lesz, és elmennek az emberek. Viszont így, hogy ilyen nagy volt a részvétel, és ennyire elsöprő volt az igeneknek az aránya, azt lehet prognosztizálni, hogy a szeptemberi népszavazás is sikeres lesz. Márpedig ki az a befektető, aki beletesz egy ilyen rendszerbe pénzt, ami ennyire kockázatos, hogy azt el fogja veszteni.
Mennyi esélye van így ebben a formában ennek az egészségügyi reformnak? Most hosszan lehetne sorolni, hogy például az egészségbiztosítási pénztár átalakításáról szóló törvénynek mennyi az esélye. Ugye már a népszavazás előtt születtek olyan vélemények, hogy már csak azért is kéne ezt visszavonni, mert az ellenzék azt mondta, hogy ha ők kerülnek kormányra a 2010-es választások után, akkor ők ezt az egészet visszacsinálják, és miután 2009. januárjától lépne életbe ez a törvény, illetve a jelen pillanat szerint lép életbe ez a törvény, onnan még egy fél év kell, míg igazából elkezd működni ez a rendszer, utána meg már itt vannak a választások, hogy nincs is értelme erre a rövid időre, és hát ez mondjuk a politikai vonala, de hát hosszan lehetne sorolni, hogy mi az, ami azt mutatja, hogy esélytelen. Mi az, ami mellette szól ebben a pillanatban?
Hát, úgy gondolom, hogy most már gyakorlatilag egyre kevesebb, lehet azt mondani semmi. Tehát a kormányzat nyilvánvalóan azt gondolja, szerintem ez lehet a logika az ő gondolkodásukban, hogy itt most egy olyan káosz alakult ki tulajdonképpen, pontosan megszorítások miatt, meg az átgondolatlan intézkedések miatt az egészségügyben, hogy jó lenne, hogyha ezt valakire rá lehetne hárítani ezt. És ezek a szereplők lettek volna, ezek a magánbefektetők, és majd ők rendet csinálnak, és akkor ennek az egész rendcsinálásnak mondjuk a következményei, amit a betegek megéreznének, ez nem úgy gondolnák, hogy nem a kormánynak a fejére hullana vissza. Én azt gondolom, hogy azért ez nem egy jó gondolkodás, de ettől függetlenül szerintem ez mozgatja a kormányzati szándékokat. Na most, hogy mondjam azt el, hogy egyértelmű, én úgy látom, hogy ebben a helyzetben azért próbálja meg a kormány ezt erőltetni, mert úgy gondolja, hogy amennyiben a magánbefektetők belépnek a rendszerbe, tehát sikerül ezt elérni, hogy abban az esetben visszafordíthatatlanak lesznek a változtatások. A Fidesz mondjuk például azt, hogy visszacsinálja ezt a rendszer, majd a magánbefektetők olyan kártérítést fognak követelni az elmaradt haszon után, amit a Fidesz se fog tudni kifizetni. Tehát emiatt maradni fog a rendszer. Tehát szerintem itt most egy olyan játék zajlik, hogy a kormány még megpróbálja ezt a rendszert áterőltetni odáig, hogy bekerülnek a magánbiztosítók, és akkor úgy gondolja, hogy egy olyan helyzetet teremt, ami miatt már visszafordíthatatlan változások indultak el ezen a területen, tehát mindenkinek már ezzel a rendszerrel kell tovább élnie, akár akar vele tovább élni, akár nem.
Miért akarja ennyire erőltetni a kormány ezt, ahogy ön fogalmazott?
Én úgy látom, hogy emiatt, tehát ő szerintem él egy szerintem alapvetően hibás gondolat a kormányzat fejében, azzal kapcsolatban, hogy az egészségügyel kapcsolatos problémákat rá lehet nyomni ezekre az egészségbiztosítási pénztárakra, és attól kezdve, hogy ezek a magánszereplők megjelennek, ha valami probléma van, az emberek nem a kormányt fogják szídni, hanem a biztosító pénztárokat. Szerintem ez egy alapvetően téves gondolat.
Azt mondja, hogy a kormány abban bízik, hogyha ez megtörténik, és a biztosítók már ott lesznek benne, hát már amennyire lesz olyan biztosító, aki jelen állapot szerint ebbe belép, akkor ez már visszafordíthatatlan lesz. Most ebben a pillanatban vannak-e olyan intézkedések, olyan területek, amelyek már visszafordíthatatlan folyamatokat indítottak el?
Én úgy gondolom, hogy igen, és ez ami nagyon sajnálatos, ez a kórházbezárási struktúra átalakítási akció. Tehát itt, hogyha ezt átgondoltabban csinálták volna, ez jó lett volna, de mivel átgondolatlanul csinálták, itt szétzavartak olyan hosszú évtizedek során kialakult, összeszokott szakmai tímeket ezeknek az intézményeknek a bezárása eredményeképpen, akiket már nem lehet újra összehozni. Ezek sajnos maradandó kárt okoz az egészségügyi ellátórendszerben.
Mérhető az a kár, amit ez okozott, illetve az okoz, ha mással nem, akkor azzal, hogy közben telik az idő, hogyha mondjuk ezt az egészségbiztosítási törvény, egészségbiztosítási pénztárak átalakításáról szóló törvényt, ha másképp nem, akkor egy népszavazással semség kell tenni.
Én úgy gondolom, hogy mérhető a kár. A kérdés az, hogy ezekhez az adatokhoz hozzá lehet-e férni. Tehát meg lehet nézni azt, hogy mik az egészségi állapot mutatók, mik azok ezek közül például halálozás, mentő, szolgás, sürgősségi ellátásnak az igénybevétele. Tehát meg lehet nézni, hogy ezekben történtek-e olyan változások az elmúlt időszakban, ami arra utal, hogy a rendszerben káosz van és dezintegrálódik a rendszer jelen pillanatban. Én azt gondolom, hogyha normális körülmények között lennénk, akkor ez lenne az egyik legfontosabb szerepe a szakértőknek egy ilyen reform esetében, hogy monitoroznák azt, hogy elérte a kívánt hatásokat, vagy nem. Úgy látom sajnos, hogy ez túlzottan átpolitizált kérdés, tehát hogyha itt valami rossz adatnyilvánosságot lát, akkor az elsősorban politikai támadásként értékelik a politikusok, és nem pedig egy figyelmeztető jelet arra, hogy mégse jó irányba haladunk.
Mi lehet a stratégia mondjuk a kármentésre egy ilyen helyzetben? És azért örülök, hogy említette ezeket a konkrét területeket, akár a mentőket, akár a többit, mert ugye egyrészt az emberekhez ez van közel, ezzel érintkeznek közvetlenül, másrészt ezeken a területeken tapasztalhatóak komoly hiányosságok. Nekem volt alkalmam beszélni itt az elmúlt hetekben a Szakápolói Kamara elnökével, aki konkrétan azt mondta, hogy ha az a folyamat folytatódik, ami az ő területükön van, akkor évek múlva emberek fognak meghalni azért, mert nem lesznek szakképzett ápolók, akik őket ellássák.
Így van. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen arra lenne szükség, hogy legalább konzerválni kellene azt, amink még megmaradt. Tehát most nem akarok azért túlzottan drámai hangot megütni, mert hát azért sok minden megmaradt. Tehát egyelőre még úgy tűnik, hogy azért nem egy döntő, hogy mondjam, csak lerombolása történt a rendszernek, van még mit megőrizni. De ezt konzerválni kellene, tehát én nagyon-nagyon nem tetszenek azok a kormányzati intézkedések, amik így kicsit, hogy mondjam, csak fű alatt tovább-tovább bontogatják a már jól kialakult és jól működő ellátóegységeket, rombolják ezt. Ugye a legutolsó eset, a bizonyára hallottak róla a hallgatók is, ugye az Országos Addiktológiai Intézetnek a megszüntetése. össze kellene valahogy a szakmának fognia, össze kellene fogni az érdekképviseleteknek abban, hogy ennek a folyamatnak megállt valami.
A szakma és az érdekképviseletek mondjuk az elutasításban viszonylag összefogottak.
Igen, de úgy gondolom, hogy nem elég egységesen lépnek föl. Tehát például mondjuk itt most hirtelenjébe született egy állásfoglalás azzal kapcsolatban, nem tudom, 120-an aláírták, hogy ne zárják be az Országos Addiktológiai Intézetet, mert nagy szükség van rá, de ez nem elég erős. Tehát hogyha ezt aláírná minden szakmai kollégium vezetője például, vagy a mérvadó szakmai közösségek mind támogatnak, ezt hozzátennék a szavukat az érdekvédelmi szervezetek, hozzátenné a szavát a Magyar Orvosi Kamara, akkor valószínűleg pont emiatt a népszavazás miatt is már olyan helyzet van, hogy a kormány nem tudná megtenni ezeket a lépéseket.
Gyakorlatilag lejárt az időnk, egy mondatban, ha tudna válaszolni még egy kérdésre. Hogyha most konzerválnánk ezt a pillanatnyi állapotot, és ugye azt leszögeztük, hogy változtatni mindenképpen kell, akkor egy olyan átalakítást megtervezni és kivitelezni, ami működőképes lenne, és amit a társadalom is várhatóan elfogadna, az mennyi időbe telne?
Én úgy gondolom, hogy körülbelül egy év alatt ezt meg lehetne csinálni, részleteiben.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Aréna mai vendége Gál Péter, a Semmelweis Egyetem menedzserképző központjának programvezetője volt.